korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatói családot. A nagyszülők és idősek világnapját minden évben július 4. vasárnapján tartjuk, július 26-a környékén. A Ferenc pápa által 2021-ben bevezetett új világnap alkalmából ezen a hittanórán ezzel a témával fogunk foglalkozni. Szent Anna a boldogságos Szűz Mária édesanyja. Nevét és élete egyes eseményeit a Jakab ős evangéliumból ismerjük. Tehát a Szentírásban közvetlenül nincs róluk szó. Tehát a Jakab ős evangéliumból tudjuk, hogy Szent Anna egy betlehemi pap Mátán leánya. Két nővére is volt, Mária és Szóbé. Annát a galileai származású Joachim vette feleségül. Hosszú idő után kapták Istentől gyermeküket, Máriát, akit 3 éves korában a jeruzsálemi templomban Istennek szenteltek. Joachim ezután hamarosan meghalt. Anna azonban megérte Jézus születését. A kicsi Jézus ott volt halálos ágya mellett, és békés, nyugodt halállal ajándékozta meg nagyanyját. Anna tisztelete a 4. században Jeruzsálemben kezdődött, ahol Mária föltételezett születési helyén Szent Anna templomot emeltek. Kultuszát a keleti egyházban első Justinianus kelet-római császár tette kötelezővé. Nyugaton már a 2. században nyoma van tiszteletének, de általánossá csak a keresztes háborúk után vált. Nagy terjesztője volt Tritémius a 15. században. Szent Anna ünnepe július 26-án van, ugye ezért is most ünnepeljük a nagyszülők és az idősek világnapját. A görög egyházban Szent Annát december 9-én ünneplik. Az asztalosok, bognárok, botfaragók, csipkeverők, esztergályosok, gazdaasszonyok, harisnyakötők, lovászok, molnárok, orvosok, szülésznők, takácsok, varrónők, vászonkereskedők tekintik védőszentjüknek, anyák, családok, gyermeket várók, vajúdók kérik oltalmát. Az Anna kultusz erejére jellemző, hogy a 7 napjai közül a kedd évszázadokon át Anna tiszteletét szolgálta. Először a hónap első keddjét, majd az ünnepét megelőző 9 keddet, végül az esztendő minden keddi napját Szent Annának szenteltek, ezért is nevezik Szent Anna keddnek. A pápák Anna keddi kultuszát, így a mezőkövesdiektől Szent Anna kedd névén emlegetett 9 keddet is számos búcsúkiváltságban részesítették, ami az áltatosságnak sok helyen, még századunkban is eleven paraszti utókorát magyarázza. Az Annának szentelt kedd még századfordulónkon is asszonyi dologtiltó nap volt. Szőregi Jámbor öregasszonyok még a 19. század végén is újhold keddjén misét mondattak Szent Anna tiszteletére. A hazai katolikus asszonynépnek Anna kívánságosan tisztelt szentje volt. Magtalanok, áldott állapotban lévők, női betegségekben szenvedők tekintették nagylelkű pártfogójuknak. Főleg pünkösd utáni kedden bőtöltek 40 napig gyermekáldásért, könnyű szülésért, amely nagyjából éppen Anna névünnepével fejeződött be. A hagyomány erejére jellemző, hogy sok tápai várandós asszony a kedded még a közelmúltban is titokban megbőjtölte tiszteletére. Az Anna kultusz hanyatlása összefügg a család fokozódó bomlásával, a gyermekáldás mesterséges korlátozásával, de döntő mértékben az orvosi ellátás mind egyetemessévé válásával is. Kedd asszonya, vagyis Kedd asszony, a boldogságos Szűz Mária édesanyjának, Szent Annának a neve a késő középkor óta, mert a hagyomány szerint Anna kedden szülte Máriát. A hét napjai közül keddet Szent Annának ajánlották, az ő napjának tartották, s bőttel, imádsággal, bizonyos asszonyi munkánktól való tartózkodással kérték oltalmát, főként párkeresés, foganás, szülés, házastárs és családi problémák esetén. A kilenc keddi áltatosságot kilenc egymást követő hónap első keddjén, ritkábban egymást követő heteken végezték. A kultusz gyökerei Szent Annának, a termékenység asszonyának kapcsolata a földdel, melyet Isten kedden, a teremtés és a hét harmadik napján teremtett minden gyümölcsével együtt. Az archaikus népi imádságokban gyakori föld szülte Annát, Anna szülte Máriát, Mária szülte a világ megváltóját. Mivel péntek asszonya a fájdalmas Mária, kedd asszonya az ő édesanyja Szent Anna. A jeles napok képzete szerint ugyanis a hét napjait egy-egy pátronushoz kötötték. A hétköznapok párosításának is szerepe volt ebben. A hétfő párja a csütörtök, keddé a péntek, szerdái a szombat. Kedd a vasárnappal kezdődő keresztény hét harmadik napja. Kedd szavunk a magyar kettő szám névből ered. Jelentése második nap, ami a hétfővel kezdődő napjelölésből következik. Bolygókhoz kötődő neve Dies Martis, Marsnak szentelt nap. Votív miséje az angyalokról szól. A kedd a teremtés harmadik napja, melyen kétszer is elhangzott, és látta Isten, hogy jó. Isten e napon teremtette a földet és az élethez alapvető fontosságú vizet, a zöldelő növényeket, a fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyben magvak vannak. A zsidó misna szerint ezért a kedd különösen áldott nap, ajánlott például házasságkötésre és más fontos eseményekre. A hagyomány szerint Szent Anna kedden szülte Máriát, ezért ő a kedd asszonya. A kedd jelképes színe a vörös az ikonográfiában, fémje a vas, drága köve a rubin. A nagybőti előtti vigasságok búcsúnapja a húshagyó kedd. 1930-as években még élő népszokásban a kedd és péntek dologtiltó napja volt az építésnek. Eddig Szent Annáról beszéltünk, de július 26-ához Joachim személye is kötődik. Szent Joachim, Szent Anna férje, a boldogságos Szűz Mária atya, Jézus nagyapja. Az apokrifok, Pseudo Máté és Jakab ősevangélium szerint gazdag jeruzsálemi polgár volt Joachim, akinek áldozati ajándékát visszautasították a papok, mert nem volt gyermeke. Joachim ezért a saját pásztorai közé vonult vissza, elhagyván a várost, hogy a magányban imádkozzék. Imádsága meghallgatása talált. Joachimnak és Annának egy időben angyal vitte hírül, hogy gyermekük lesz. Másnap a templom egyik kapujánál az úgynevezett aranykapunál találkoztak. Joachimot szakállas, öregemberként, hosszú köppenyben, kalapban vagy sapkában, olykor pásztor öltözékben, turbánnal ábrázolták. Attribútumai, a bot, könyv, két galamb, a visszautasított áldozatjele, továbbá bárány, mankó és a gyermek Mária. Önállóan a 15. századtól jelenik meg. Tagja a nagy szentcsaládnak, és megjelenik a szentcsalád képekben is. A nagy Mária ciklusok kezdetét jelentő Anna képeken is szerepel. Már Giotto freskóin látható áldozatának elutasítása, megérkezése a pásztorok közé, a hírhozó angyal, találkozása Annával. Néha Mária születésénél is ott áll az ágy végében. Annával együtt elkíséri Máriát a templomba. Joachimnak önálló kultusza népünknél nem volt, bár nevét és személyét, főleg Palóc és Székely népünk jámbor öregjei máig tiszteletben tartják. Ezt a szorványos keresztnév adás is kifejezi. A székelység Jováki Jákim, a palótság Juháki Baranya Joák alakban emlegeti. Csak néhány titulosát ismerjük. Mékút patrocíniuma állítólag a Ferences Hász János sugallatára született. Kifejtette Graszalkovics Antal földesúr előtt, hogy amíg Mária édesanyját annyira tisztelik, Joachimmal nem törődnek. Graszalkovicsot a barát szava meggyőzte. Nyárád és Hernád németi templomának is Joachim a pátronusa. A Szent Anna tó mellett nem csak Anna, hanem Joachim tiszteletére is emelt a hívek barokk buzgósága kápolnát. Ez utóbbit azonban már Orbán Balázs korhadozó állapotban találta, az asztalosok és vászonkereskedők védőszentje. Ünnepe 1584-től március 20-a, 1738-tól Nagyboldogasszony oktávája utáni vasárnap, 1913-tól augusztus 16-a, és második Vatikán, tehát a zsinat óta 1969 óta Szent Annával együtt ünnepeljük július 26-án. védőszentjüknek tekintik az asztalosok és vászonkereskedők. Kedves testvérek, Szent Joachimhoz és Szent Annához kötődik a nagyszülők és az idősek világnapja, amelyet Ferenc pápa 2021-ben hirdetett meg. Ezért a hittanóra második felében az öregséggel és az öregedéssel szeretnék foglalkozni a Biblia és az egyház tanítása fényében. Az öregség az emberi élet utolsó időszaka. Az ember bioritmusa és a természet körforgása közötti hasonlóság alapján mondotta Cicero az öregséget az élet őszének. A Szentírás szerint az öregség beletartozik az isteni tervbe, mely minden egyes emberre vonatkozik. Az ember öregségében jut el a szív bölcsességére. Alkalmas lesz az isteni akarat befogadására. Isten nagy kiválasztottjai öreg emberek. Az Úr a 99 esztendős Ábrahámmal kötött szövetséget. Felesége Sára hasonló korú volt, amikor Izsákot szülte. Mózes 80 éves volt, amikor Isten rábízta a feladatot, hogy vezesse ki Egyiptomból a választott népet. A nagy tettek, amelyek az Úr megbízásából Izrael javára végbe vitt, nem ifjúsága, hanem öregkora éveire estek. Tóbiás az öregségben is megmaradó Isten szeretet példája. Eleazár vértanúsága idős ember bátorságának és nagylelkűségének példája. A hosszú élet öregséget Isten áldásának és az igaz élet jutalmának tartották. Tiszteletének alapja a bölcsesség. Az ősz emberekhez a bölcsesség való, olvassuk Sirák fia könyvében. Szegőd szívesen az öregekhez és ahhoz csatlakoz, akit bölcsnek ítélsz. Az Isten parancsa, állj föl az ősz haj előtt, hogy megad a tiszteletet az öregnek. Nevesd meg, amit az öregektől hallasz, hiszen ők maguk is atyáiktól vették. mindezt ugye a Szentírásból idéztem. A negyedik parancsolat, atyádot és anyádot tiszteld, mely az embernek önmagával és a közösséggel szembeni kötelességeit tartalmazza, az egyetlen a parancsolatok közt, melyhez ígéret kötődik. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú élettű légy a földön, melyet az Úr a te Istened ad neked. Az Ószövetség ugyanakkor józan realizmussal szól az élet mulandóságáról, melynek jele az öregség. Éveinknek száma legfőjebb 70, ha erősek vagyunk, eljutunk 80-ig, ebből is a legtöbb betegség, hiú fáradozás gyorsan elszállnak, hamar végük szakad, olvassuk a 90. Zsoltárban. A fiatalság és a fekete haj elmúlik. Prédikátor könyvében az öregség egy tekintélyes épület pusztulása, a halál ennek az épületnek teljes és végleges megsemmisülése. Ezért a Zsoltáros tanítja is, hogy kérni kell Isten oltalmát az öregséghez. Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, öregkoromra, akságomban ne hagyj el, Istenem. Hadd hirdessem a nemzedéknek karodat és minden utódomnak hatalmadat. Az Új Szövetségben keresztelő János szülei előre haladottak voltak napjaikban. Zakariás, akinek angyal hirdeti fia születését, maga mondja, öreg ember vagyok, és feleségem is előre haladott a korban. Jézus bemutatásakor a templomban az Ak Simeon és a 84 éves Anna proféta asszony elsőként látja meg a messiást. Idős volt Nikodémus is, a főtanács tekintélyes tagja, aki éjszaka kereste föl Jézust és kinyilatkoztatást kapott a messiásról. Majd Krisztus temetésekor mirha és álaj keveréket hozott, és legyőzve félelmét a megfeszített tanítványaként mutatta be magát. Testvérek, Péternek Jézus mondta, amikor fiatal voltál, magad övezted föl magadat, és mentél, ahova akartál. Amikor azonban megöregszel, kitárod karjaidat, más övez föl téged, és odavisz, ahova te nem akarod. Pál apostol Tituszhoz írt levelében foglalja össze az öregség feladatait. Az idős férfiak józanok, tisztességesek, megfontoltak legyenek. A hitben, szeretetben és türelemben erősek. Az idős asszonyok szintén legyenek komoly magaviseletűek, ne rágalmazzanak, hanem tanítsanak a jóra. Oktassák a fiatal asszonyokat, hogy férjükhöz ragaszkodjanak, gyermekeiket szeressék. A keresztény ember számára a mennyország tudata nem kisebbíti a földi élet értékét, mely a korlátok és szenvedések közepette is szép és végig kell élni. Ugyanakkor ez az élet nem a végső érték. Ezért az öregség a keresztény szemléletben átmenet, híd, mely az egyik életből a másikba vezet. A szentek ezt az átmenetet az örök boldogság elővételezéseként élték meg. Nazianzoszi Szent Gergely szerint az ember, bár részese a test öregedési folyamatának, bizonyos értelemben mindig fiatal marad, csak az örökkévalóság felé fordulva kell élnie. Szellemileg nem öregszik, a lebomlást úgy fogadja, mint a szükséges szabadulás idejét. Szelíden lép át a másik világba, ahol nincs éretlenség, sem öregség, hanem minden a lelki nagykorúság állapotában van. Szír Szent Efrém az életet az emberi kéz ujjaihoz hasonlította. Az öt új öt lépcsőfokot jelez, melyeken az ember áthalad. És amint minden egyes újnak, úgy minden életszakasznak is megvan a maga sajátossága. Szent Jeromos szerint az öregség növeli a bölcsességet és érettebb tanácsokat ad. Az 1999. évet az ENSZ az öregeknek szentelte, hogy fölhívja az egész társadalom figyelmét helyzetükre és problémáikra. Ebből az alkalomból II. János Pál pápa október 1-én levelet írt az öregekhez, amelyben az egyház tanítását összekapcsolja a saját tapasztalataival. A levél fontosabb gondolatait osztom most meg. Az ember az időben él, beleszületik, benne él és hal meg. A születés meghatározza életének első dátumát, a halál az utolsót. E két dátum az alfa és az omega, földi történetének kezdete és vége, miként ezt a keresztény hagyomány azzal is hangsúlyozza, hogy a görög ABC e két betűjét rávési a sírkövekre. Az öregség a halálra és a halál utáni eseményekre fölkészülés ideje. A hit nyitja meg előttünk a reményt, mely nem csal meg, hogy szellemi lelkünk erejéből túl fogjuk élni a halált. Az élet ugyanis, ami Isten ajándéka, Isten színe látásában, az örökké valóságban teljesedik be. Az ember hivatásának része, hogy életének utolsó szakaszában tudatosan készüljön arra az átmenetre, amely az örökké valóságba vezet. Az ember mindig Isten képmása marad, öregségében is az. Meg kell őriznie ezt a tudatot, és mások felé is tükröznie kell ezt az igazságot. Isten ugyanis minden életkorú embernek fölkínálja, hogy képességeivel szolgálja őt. Ez nem életkor kérdése. Az élet nem céltalan, lassú vegetálás, miközben mindinkább elfogy a fizikai külső erő, a belső világ nagy változásokon, érlelődéseken megy át. Az emlékezet végigjárja az élet egyes szakaszait. Arcok tűnnek föl, barátok és mások. A visszatekintés elnézőbb és tárgyilagosabb ítéletalkotást tesz lehetővé személyekről, akikkel az életben találkozunk, helyzetekről, melyeket átélünk. Az idő múlásával elmosódnak az események, éles körvonalai s fájdalmas mozzanatok szelídebb megvilágításba kerülnek. Az ember látja, hogy a gondviselő és irgalmas Isten mindent a legjobban rendezett el. Az öregség a hálaadás nagy alkalma Isten adományáért és a lehetőségekért, a fele barátokért, az életért. Ugyanakkor az öregedés tele van kudarcokkal és szenvedéssel, a problémák keményen próbára teszik a lélek és a test teherbírását. Általános élmény a rohanó idő, mely félelmet tud kelteni. A hit is meg tud rendülni. A halál biológiailag bármennyire is érthető, képtelenség természetességgel megélni. Ellentétben áll ugyanis az ember legmélyebb ösztönével. Nem egyszerű földolgozni az átmenet kilátásait, azonban mindez az emberi törékenység, ami az öregséghez társul, késztetésé válhat a nemzedékeket összekapcsoló kölcsönös függés és a szolidaritás szükséges voltának fölismerésére. Ehhez alapvetően szükséges a tiszteletadás hármas kötelezettsége: elfogadni, támogatni és értékelni az idős embert. Számos helyen ez szinte magától értetődően ősi szokás szerint történik. Egyes népeknél ugyanis az öregséget ma is nagyra becsülik és értékelik. Mások első helyre az ember közvetlen hasznosságát és termelékenységét állítják, ezért az úgynevezett harmadik vagy negyedik életkort gyakran megvetik. Sőt, az öregség és a halál közeli állapot nehézségeire megoldásként az eutanáziát ajánlják, ami tekintet nélkül a körülményekre és a szándékokra önmagában rossz cselekedet. Az isteni törvény és az emberi méltóság semmibe vétele. Az ember állandó érlelődésében, az örökkévalóság felé vezető úton minden életkornak megvan a maga szerepe. Ebből az érlelődésből éppen annak a társadalmi csoportnak is tudnia kell értékeket merítenie, amelyhez az idős emberek tartoznak. A korban előre haladott emberek segítenek abban, hogy több bölcsességgel szemléljük a földi adottságokat, mert ők az élet változandóságát már megtapasztalták és éretté váltak. Az öregek a kollektív emlékezés fenntartói, s így kiváltságos értelmezői azon közösségi eszmék és értékek összességének, melyek hordozzák és irányítják a társadalomban az együttélést. Ha kizárnánk az időseket, azt a látszatot keltenénk, hogy egy emlékezet nélküli modernség nevében elutasítjuk a múltat, melybe a jelen gyökerezik. A tiszteld atyádat és anyádat parancs teljes és következetes megtartása nem merül ki a gyermekek szülők iránti szeretetében, hangsúlyozza a nemzedékek közötti fönnálló erős köteléket is. E parancsolat tanítja, elődeinket tisztelet illeti mindazért a jóért, amit tettek. A társadalomnak úgy kell az öregekre tekintenie, kiket Afrikában például a bölcsesség élő könyvtárainak mondanak, mint akik a fölbecsülhetetlen emberi és szellemi örökség fenntartói, s hadnia kell őket egészen érvényesülni. Jól lehet fizikailag az öregek általában segítségre szorulnak, de ugyanígy igaz az is, hogy ezekkel fékezni tudják a fiatalok lépéseit, akik utakat keresve épp a gyorsaság miatt hajlamosak a kapkodásra. Az öregség megélésének legtermészetesebb helye az a környezet, ahol az öreg otthon van, rokonok, ismerősök és barátok között, ahol még apró szolgálatot is tehet. Ahogy az átlagos életkor hosszabbodásával növekszik az öregek száma, egyre szükségesebbé válik, hogy olyan kultúrát alakítsunk ki, amely elfogadja és megbecsüli az öregkort, nem pedig száműzi azt a társadalom peremére. Továbbra is az ideális, ha az öregek a családban maradnak, és hatékony szociális segélyezés biztosítja az életkorukkal, illetve betegségeikkel járó növekvő szükségletek kielégítését. Vannak azonban helyzetek, amikor maguk a körülmények javalják vagy teszik elkerülhetetlenné, hogy az idős ember öreg otthonba s ezáltal más emberek társaságába kerüljön és szakszerű ápolásban részesüljön. Ezek az intézmények tehát dicséretet érdemelnek, és a tapasztalat azt mutatja, hogy értékes szolgálatot tehetnek, abban a mértékben, amennyiben nem csak a szervezési hatékonyság, hanem a szeretetteljes gondoskodás szempontja is vezérlik őket. E tekintetben minden könnyebb, ha a hozzátartozók, a barátok és az egyházközség tagjai kapcsolatban maradnak az otthon lakóival, és hozzásegítik ahhoz, hogy szeretettet érezzen és a közösség számára hasznosnak tudhassa magát. Kedves testvérek, most néhány gondolatot Szent Már János Pál, másik János Pál pápa írásából idéztem az öregedéssel kapcsolatban. Megköszönöm figyelmüket, a Budapesten szolgáló technikusnak is a szolgálatát. Áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.